Sziasztok, ez itt a Karanténgazd 28. epizódja, pontosan 29 évvel azután, hogy Mike Tysont megvádolták azzal, hogy megerőszakolt valakit a Miss Black America verseny résztvevői közül. Úgyhogy első kérdésem rögtön az lesz mindenkihez, hogy mondjanak egy olyan sportolót, aki nagyon-nagyon méltánytalanul fejezte be karrierjét, vagy volt egy olyan pontja, amit talán jobb lett volna elkerülni. Itt van velünk Monc Attila. Szia Attila!
Szia Gauska, de miért éreztem, hogy ezt velem fogod kezdeni?
Boxolóban jó vagy.
Igen, boxolóban jó vagy. Erőszakban nem tudom, ezt te tudod.
Boxolóban jó vagyok. Hí, basszus. Ki
az meg ott nehéz méltányosan befejezni a pályafutást, nem? Különösen.
Hát ott összességében azért túl sokaknak nem sikerült.
Jó, hát azért van egy mély vödör, ahogy te szoktad mondani.
Mély vödör, basszus, az annyiból méltatlan.
Az még nem fejezte be.
Négyszer vagy ötször fejezte eddig be. De akkor figyelj, akkor legyen Zidane, tessék.
Ez jó. Ez
ő
nagyon jó.
Ő a pólintásra fejezte be?
Úgy.
Igen. Bizony.
Oké.
Okay. Az itt volt utolsó térmérkőzése.
Szép. De figyelj, legalább mindenki emlékszik.
Az biztos.
Nem, nyerd, de tudod, mi történt. És itt van velünk Haraszti Ádám is. Hello, Ádi. Hogy vagy? Hogy látsz ki a sok-sok NBA-ből, amiből csak még több lesz?
Nem nagyon egyelőre, de igazából ez az, ami viszonylag egyszerű tervezni, tudod, meg ott nagyon komoly meglepetés nem tud érni azzal, hogy 10-20-30 évvel előtt lejátszott meccsekről van szó.
Volt egy jégkorong szakkommentátorunk, aki nagyon felhasználta azt, hogy tudta előre, hogy mi fog történni, és gyakran mond olyat, hogy szerintem ebben a meccsben benne van még egy gól! Csinálsz ilyet?
Nem. Nem, főleg, hogy egyébként próbálok ezért úgy utána nézni a dolgoknak, hogy persze az alapvetésekkel tisztában legyek, de közben meg tehát nem másom úgy bele magamat ilyen másodpercbe, vagy másodpercbe, hagyom meglepődni magamat sok mindenet azért szerencsére.
Jó, reméljük, hogy hitelesen hangzik. És van velünk Budai Zoli is. Hello, Zoli!
Sziasztok!
Ja, várja, vissza az egész, majd újra köszönök neked. Ádám, ki volt az a sportoló?
Méltánytalanul, nagyon méltánytalanul fejezte be a pályafutását. Hát, most az vagy elsőre szegény Schumacher ugrik be, ami végül is valamilyen szinten inkább csak, tehát most önmagában nem méltánytalan, ahhoz képest, amit előtte produkált nyilván a pályafutásában, ahhoz képest meg nyilván az, de közben meg ebben nyilván ez a legnehezebb. Csak amit te lehetne Jordant is megemlíteni, bár végső soron megint ugyanezt, tehát hogy mihez képest méltánytalan az ő szempontjukból, ahhoz képest, hogy mit nyitottak korábban, meg hogy hová tapsoljuk egyébként őket a saját sportágukon belül, ahhoz képest valóban méltánytalan, egyébként meg annyira azért nem vész.
Hát nem is feltétlen a sportolói mi voltra, sokkal inkább talán olyanokra lehetne, mint a Tyson példa, hogy valami olyan történik, ami a sportpályán kívül történik.
A sporttól függetlenül.
Vissza, hogy micsoda nyomorult ez. Az idános példa az nálam azért állt meg, mert az mondjuk nem egy focipályára való jelenet volt.
Igen, meg azt mit tekintod, hogy kicsoda.
De mindegy, gondolok, hogy még vágj közben, hogyha eszedbe jut valami, addig újra köszönök Budai Zolinak. Zoli, hogy vagy?
Az elmúlt két percben is ugyanolyan nagyon jól, köszönöm szépen. Én is eléggé gondolkozom, hogy kit hozzak, és hát, hogyha nagyon elmegyünk a karrier végétől, tehát hogyha az eset és a karrier vége között nagy szünetet tudunk tartani, akkor mondjuk nyilván O.J. Simpson az első, aki eszembe jut, de akkor legyen egy olyan, akinek nagyjából egy balhéz zárta le a karrierjét, még akkor is, hogyha azért nem hívességek csarnokába való karrier volt, de egy nagyon jó karrier, ez legyen Chad Johnson, azaz Chad Ochocinco, aki Miami-ban az edzőtábor idején összetűzésbe keveredett a barátnőjével, vagy azt hiszem, hogy felesége is volt, azért, mert a felesége az autóban talált pár csomag óvszert, mire úgy reagált Ochocinco, hogy lefejelte a barátnőjét, vagy feleségét, itt most már nem tudom pontosan.
Mit kutat?
Ugye? És emiatt azt hiszem fel is nyílt a homlokán, volt egy nyílt seb a hölgynek, akinek most a státuszát nem fogom még egyszer össze-vissza mondani. Egy 7 cm-es seb nyílt a fején. Erre a Miami Dolphins kitette Chad Johnsont, pont abban az évben, amikor a Hard Knocks sorozat is ott forgatott, tehát ebből videófelvétel is van, mármint nem az esetről, hanem arra, hogy kiteszik az elkapót, és nagyjából ezzel, talán még utána volt máshol csapata, de ezzel tulajdonképpen véget ért az ő pályafutása.
Ér kérdezni?
Próbáljuk meg.
Igen. Melyiknek örült volna jobban, az óvszer nyílik, vagy a homloka?
Ebben a kategóriában beleférnál a Eli Manning?
Neki nem volt semmi pályán kívüli.
De nem a Barnyiba, hanem a Galusi kérdésére, hogy
ja, hát
a... tanul zárult le, azt hiszem így volt a kérdés, nem Galusi?
Hát, hát... igen, de pont arra akartam, hogy az, a sportolói teljesítményt azt már egyszer korábbi adásban végigbeszéltük, persze, mert tehát amúgy... itt azért pályán kívüli dolgok.
Jó, mert okay. Sajnos azért azt gondolom, hogy ha meg a pályán nyújtott dolgok, akkor pont, hogy fordul a kocka, és Zidane a kivétel, aki a csúcson tudta abba hagyni, mert az NFL-ben azt gondolom, hogy a játékosok többsége ez egy kicsit túlhúzza. Tehát most másról ne beszéljünk, akkor még aktív Adrian Peterson bőven szerintem ide fér. Randy Moss, akivel senki nem emlékszik, hogy még a Tennessee Titans-ben is játszott, tehát vannak ilyenek, akik kicsit túlhúzzák. Eli Manningnél az a különleges, hogy ő egy csapatban húzta túl.
Na és van még egy vendégünk, aki nem más, mint a karanténk a saját észventúrája, az állati gyomozó, aki múlt héten azért nem tudott velünk lenni, mert a kutya eltűnt valahol a kertben, itt van velünk Bencsis Márk. Hello Márk! Kis állat megvan?
Hagyjál, mert most is 5 perccel ezelőtt bányáztam vissza a szomszédból, csak annyival volt a szerencsébb helyzetben, hogy most még fenn voltak. Tehát most nem kellett bemásznom másik háznak a kerítésén, és egy kézzel visszamászni, úgyhogy a másik kezembe a kutyát csempészem éppen vissza az utcára. Úgyhogy...
Térfigyelő kamerák vannak a környéken?
Nincs itt semmi. Tehát, hogy inkább csak arra mentem rá, hogy a kapu, ami be kellett mászni, az eléggé inogott, és féltem, hogy a öreg asszony fel kell, akkor megkergett, hogy ki a tököm akar bemászni éppen a kertjébe, vagy mi paradicsom sincs ott. Úgyhogy próbáltam minél halkabban bemenni, hát most megint megszökött, nem tudom, most ez az új happy, hogy rájött, hogy ott valahol a kerteket összekötő ilyen drótkerítésen, ilyen lyukakat keres, bányászik folyamatosan, teljesen kiéget, és utána meg néz rám, vagy éppen fekszik, hogy kicsit tudom szedni éppen őt a túloldalról, vagy elmenekül, múltkor már futóversenyt csináltam vele, amikor éppen így szökés közepette volt, úgyhogy nem tudom, most ez az új happy.
Sok sikert, ki a példád? De egyébként egy félszemére vak, tök idős francia buldog kislányról beszélünk, nem?
Igen, igen. Hát valahogy tapasztalatból ahhoz, hogy a maradék látásával folyamatosan ezt csinálja.
De jó páros, mert már pedig mindkét szemére vak.
Igen, igen. Lassan a hajam is kivúl, és akkor olyan lesz, mint az Zoli. De hogy az a baj, hogy múltkor is üvöltött, hogy Elza, és egyszer csak hallottam, ahogy röfög, de egyre halkabb volt a röfögés, tehát elfelé ment itt a házak között. Tehát, hogy most már nem csak egy szomszéddal arrébb megy, hanem így járja körbe a területet, és mindenhol randalírozik, úgyhogy nagyon boldogság, mert mindig máshonnan hozzák vissza. Főleg akkor volt, amikor nem voltam itthon, Anita meg a gyerekkel a kezében kergette éppen a kutyát, hogy visszahozza. Úgyhogy majd erre valami megoldást kell találni, mert egyre kellett nekünk a szomszédoknál. Bár múltkor mondta a szomszéd, hogy nyugodtan maradhat, mert van két ilyen 3-4 éves kisgyerek, nyugodtan maradhat, addig se kell figyelni rá, mert csak kint a kertben ott kutyáznak, és akkor ő tud éppen mosogatni, takarítani, ilyesmi. Úgyhogy mondták, hogy szívesen kölcsön kérik pár rövidebb időszakokra, mert ő tudja, nem vagyok boldog. Az én példám pedig, hát, ha velem kezdtél volna, és tudtam volna okosabbat mondani, nekem Brett Favre jutott eszembe, amikor a Minnesota Vikingshoz igazolt, és volt még egy nagyon jó szezonja, amikor a Jets-től átment, ami a Jets szezon is azért elég gyenge volt, de a Vikingsban az utolsó szezonja az nagyon rosszul nézett ki, nem is játszott a végig a szezont, sérülése is volt, ott szakadt meg az a nem tudom, szerintem közel 20 éves rekordja, 16 év biztos, hogy volt, amíg nem sérül, és nem hagyott ki egyetlen mérkőzésre, az utolsó évben volt ilyen, és nem is nézett ki jól az a Minnesota-i év, tehát nem tudom hány éves volt már ott, szerintem 40 környékén.
Azért nem kötök bele egyébként a Favre példában, mert ugye pályán kívüli dolgokat kerestünk, amivel alázták magukat, vagy kellemetlen helyzetbe hoztuk, mert azért legalább ő
hát abban volt az
New Yorkban azért igen, pöcsös képeket küldött a helyi masszörnődek, úgyhogy legalább be tudjuk így. Valamelyik kötök küldött a pöcsös képet valakinek?
Sajnos nem.
Jó. Nem. De ami szerencsés, hogy nem is kaptam.
Nekem küldhettek, ígérem, hogy csak minden másodikat rakom majd ki az Instagramra.
Gyorsan küldöm, hogy én legyek az első, és nem a második.
Jó. Igen?
Zoli, ebben nem menő elsőnek.
Nem pöcsös képre.
Igen.
Sajnálom, egyébként ezekben a régi, nyilván egy csomó régi NBA meccset közvetítettem ugye mostanában, és ezekben azért bele-bele fut az ember néha nagyon csúnya történetekbe is, és az egyik ilyen Roy Tarpley, aki 88-ban még az év legjobb hatodik embere volt, abban a szezonban a Mavericks főcsoport döntőt játszott, és hetedik meccset ráadásul a Lakers-szel, amelyik aztán utána bajnok lett, és Tarpley akkor másodéves volt, de már akkor is lehetett tudni arról, hogy alkohol problémái vannak, és aztán ez elég durran elhatalmasodott, aminek köszönhetően nem is olyan nagyon soká ki is került a csapatból. A legszebb az lett aztán ebből, hogy idővel visszaperelt, vagy beperelt a Mavericks-et, hogy valami ilyesmi miatt, hogy megsértették a... Hirtelen akartam, nem fog eszembe jutni a jó szóval magyarul lesz, hogy na, tessék, Disabilities Act, tehát hogy az olyan alkalmazottakkal szembeni bánásmód, akiknek valamilyen hát fogyatékosságuk van, vagy betegségük, és hogy ezt úgy kezelték az ügyvédei, hogy az ő alkohol problémája is ez, aztán végül is peren kívül megegyeztek a Dallas-szal, de soha többet nem játszott az NBA-ben, aztán 50 évesen máj problémáknak köszönhetően halt meg.
Szép. Azért hoztam egyébként ezt a kérdést, mert olvastam egy borzalmasan hosszú cikket a Sports Illustrated-en, mindenkinek ajánlom, akinek van nagyon sok ideje, mert három részből áll a cikk, és egy részt is végigolvasni legalább fél óra, ha nem több, ami a Green Bay Packers korábbi védőjéről, Kabish Biyamilláról, vagy ismertebb nevén KGB-ről szól, aki egy muszlim neveltetésű, nigériai származású fickó volt, aki amikor bekerült az NFL-be, akkor felvette a keresztény hitet, és ő azt olyan komolyan vette, hogy semmi másról nem volt hajlandó beszélni, csak Jézusról, illetve a tanításokról. Majd pályafutása végén hát bekerült egy szűk vallási közösségbe, amit akik nincsenek benne a vallási közösségben, azok kizárólag csak szektaként voltak hajlandóak emlegetni, és odáig jutott a fickó, hogy miután a YouTube-on előadást tartott arról, hogy az iskolai és templomi lövöldözéseket nem fekete bőrűek csinálják, hanem fehérek, akkor gyorsan kiválasztott két fehér embert ebből a vallási közösségből, és elküldte a Green Bay egyik keresztény közösség karácsonyi ünnepségére egy fegyverrel a hónuk alatt. Soha nem derült ki, hogy mi volt a cél, mert lekapcsolták ezt a két embert, és borzasztó hosszan elemzik azt, hogy KGB hogyan jutott el oda, hogy ilyen teljesen vallási fanatikussá vált, akinek az első házasságából 8 gyerek született, és óriási töréspontnak nevezték azt, amikor a 6 fiú után 7-ként egy lány született, amitől hősünk teljesen kiborult, mert hogy hát Isten a nőt azt nem saját képmására teremtette, innentől tudjuk, hogy mennyire radikális szektáról beszélgetünk. Úgyhogy én nagyon ajánlom ezt a cikket, mert nagyon jó olvasmány, nem fogjátok jól érezni magatokat közben, az biztos, de valószínűleg nem is ez volt a cél. Azt hiszem, hogy a szállodások Budapesten sem érzik jól magukat, mert lement a Magyar Nagydíj, és nekem van ismerősöm a Marriottban és a Four Seasonsben, és mindannyian azt mondták, hogy hát ilyen halott Forma 1-es hétvégét ők még életükben nem láttak. Annak az egynek örültek, hogy nem volt tele borzasztó sok rajongóval a szálloda előtti terület, de hogy igazából a csapatok is csak az utolsó pillanatban érkeztek, nagyon vigyáztak arra, hogy ne kérjenek semmit a szobaszervisztől, és igazából én, aki nem nagyon nézek Forma 1-et, észre sem vettem, hogy Forma 1-es futam van Budapesttől nem messze. Ti követitek a Forma 1-et? Milyen volt ez a Forma
1? Ma hétvég egyébként érdekes, meg a verseny is érdekes volt, meg az meg, amit mondasz, az meg abszolút tapasztalható volt a városban is, tehát hogy azért az erőteljesen szokott látszani szerintem már, tényleg csütörtökön is már mondjuk, hogy érkeznek azért az emberek, meg bent azért nyilván a belvárosban főleg azért nem nagyon lehet már megmozdulni, most akár csak vendéglátóegységekről, vagy esténként szórakozó helyekről legyen szó, hát ehhez képest most meg aztán tényleg tehát egy tök normál hétvége volt olyan, mint nagyjából bármelyik másik. Még ott szombat este is a városban mászkálva, ott azért olyankor már főleg a Deák tér környék az teljesen használhatatlan ilyen szempontból, tehát ott nem nagyon lehet megmozdulni.
Én egy szálloda mellett lakom, és így, amikor kilépek az utcára...
Te így hívod a kokszat.
Tudtam, kíváncsi voltam. Én a végére álltam volna a mondatnak. Tehát egy szálloda mellett lakom,
lakásos.
Kilépek az utcára, akkor láttam autókat, amiken volt Forma 1 parkolási matrica. Én gondolom, hogy ők a szálloda miatt parkoltak itt, és nem pedig a melegbár miatt, ami alattam van, de ezt nem, soha nem fogjuk megtudni.
Emellett... Én azt sem akartuk tudni, hogy ki van felül, Zoli.
Egyébként nagyon meleg van mindig a Zolinál. de hogy azért igazából egy pizzéria van alatta, és ez mindig megy fel a hő.
Meg a pipacsok miatt, de ezen most lépjük.
Tehát ott tartottam, hogy én amennyire követem a Forma 1-et, én onnan tudtam meg, hogy, vagy onnan jutott eszembe, mert tudtam, hogy lesz verseny, de onnan jutott eszembe, hogy az angol főnököm, aki viszont nagy Forma 1 rajongó, rám írt, hogy látom, eléggé esős nap van Budapesten, és így nem értettem, hogy honnan tudja, és itt ijesztő volt, de aztán leesett, hogy honnan jött, honnan látta.
Egyébként szerintetek így átlagosan minden hanyadik évben izgalmas a Forma 1 szezon? Minden ötödik? Minden hetedik? Mennyi jöhet ki? Hát mondjuk, amikor Fernando Alonso világban hagyott.
Amikor Márkot Kárszak vetélkednek, az izgalmas?
Az igazán az a legjobb, amikor mondjuk két nem márka azonos versenyző versenyt tényleg kiélezett küzdelemben.
Nekem utoljára... Igazán, hogyha lenne még több, de hát
az már három.
Hát körülbelül akkor, amikor most tudom hirtelen eszembe jutott, amikor a Räikkönen lett végül a virágbajnok, úgyhogy még az Alonso meg a Hamilton is lehettek volna. Aztán nagyon okosan megcsináltam McLaren. Nagyon ritkos. Hát ez igazából nagyjából akkor jön mostanában össze, hogyha éppen valami őrségváltás van, és akkor az legyen szó akár a csapatról, akár a versenyzőről, valaki már így a, nem tudom, a mandátumának a végére ér, és akkor van rá esély, hogy valami érdekes, vagy izgalmas legyen, de még akkor feltétlenül akkor sem izgalmas maga a bajnokság, sajnos.
Hogy lennek ennyivel jobbak, mint a többi? Én nem értem egyszerűen. De ennyi éven keresztül.
Nekem az jutott eszembe, hogy talán a Forma 1-et úgy lehetne legjobban jellemezni, hogy nem az a kérdés, hogy ki az első, hanem az a kérdés, hogy a harmadik helyért kell küzdeni valakinek, vagy az ötödikért. Most ez melyik szezon? Tehát az első kettő az, ahogy nézem, a Mercedes mindent visz. Itt van egyáltalán verseny a harmadik helyért, vagy valójában
azért lehet szerintem.
Az első két helyen van két csapat, aztán utána nézzük meg, hogy ki lesz az ötödik.
Igen, most persze a második helyért is volt harc, és nem a Merci vitte el a második helyet Budapesten.
Itt a Bottas ellizélte.
Meg ez egy érdekes verseny volt, hogy nyilván az eső az sok mindent variált meg.
Ebben az évben kivételesen eddig háromból két olyan futam volt, ami nem mert. Mert hogy az első is ilyen volt, meg ez is.
Na jó, de háromból egy olyan futam volt, hogy a két Mercedes pilóta fönnállt a dobogon. Egyetlen egy olyan volt, hogy csak az egyik pilóta volt a dobogon.
És ott is ugye a Hamilton büntetés kapott igazából.
Igen, az ügyetlenkedtek.
Én szerintem ez az első szempontjából ez a futam, az szerintem még az árbi segít.
Ja, persze.
A Verstappen akkor vezetett, amikor a Hamilton kíváncsi.
Így van,
persze. Csókolom. Egyébként a Hamilton félvilágnyi távolsággal vezetett a mezőny előtt, azt csókolom.
Abszolút így van.
Egy-két olyan váratlan taktikai húzás volt, amin az elején be lehetett rosszálni azon, hogy a Magnussen meg ki volt, nem tudom ki a csapattársa, de hogy a két
Grosjean
milyen frankó taktikát választott, és hogy megmutatták, hogy van valami a gatyájukba. Aztán lehetett azon csodálkozni, hogy miért nem megy elég jól a Racing Point, ahhoz képest, mint amit vártak tőlek. És a végén meg azzal lehetett izélni, hogy képes-e a Red Bull még egyszer úgy elrontani a futam utolsó 11 ilyen körét, mint ahogy tavaly megtette azt. Pont ugyanebben a leosztásban talán, hogy felszettem.
Jó, még ott az elején is nem volt, mondjuk ezt a Bottas dolgot nem értettem, hogy akkor most ez a büntetés, ez hogy nem büntetés, vagy mi van ezzel, ez is na mindegy, szóval szeretem.
Van szabálykönyv, olyan... azt tartsák már be.
Igen, ez nem mindig sikerül sajnos, meg igen, tehát a Hamilton 5 másodperces büntetés, amiért kilöki a csapattársát nem először, vagy csapattársát, vetélytársát nem először, vagy másik versenyzőt, ráadásul ugyanazt, tehát vannak érdekes húzások, de itt az igazán izgi tényleg az volt maximum verseny elején, hogy egyrészt készen lesz Verstappennek az autója, amire egyáltalán elindul a verseny, és a készen is van, nem felejtettek-e belőle valamit ki esetleg, ami miatt még a problémái lehettek, de jó dolgozott a Red Bull.
Mi kellhet ahhoz, hogy ez a Forma 1 izgalmasabb legyen? Azon kívül, hogy Lewis Hamilton vonuljon vissza.
Nem, az új szabály az érdekes lesz majd. Ugye elméletileg, amik jönnének majd a következő szezon után.
Bocsánat, nem ezt mondják minden évben?
Hát körülbelül. Jó, ez így túlzás, de most elméletileg radikálisan fognak változtatni elég sok mindenen. Aztán meglátjuk majd, hogy ettől lesz-e egyenlőbb
a most jön az a giga nagy kerék?
Minden, hát így van. Hát sokféle dolog. Tehát elméletileg ugye már következő szezon után miatt az egész koronás balhémia csúszik az egész tovább. De hogy nyilván mindig ez a reménykedés olyankor, amikor milyen dolgok, nem tudom, nehéz, tehát attól nem lesz kevesebb pénze mondjuk a Mercedesnek, meg a Ferrarinak, meg a Red Bullnak, de legalább esély arra, hogy valami
izgalom legyen. Ádita, megnézni egy olyan szezont, amikor mindenki megkapja ugyanazt a motort, de tényleg takra ugyanazt a motort, semmi izé, lefolytása, semmi esével, és csak a casting bingizhet?
Az is egy érdekes dolog lenne egyébként. Meg, persze, hogy megnézném. Itt mindig a gyártók az érdekes kérdés ebből a szempontból, a csapatok, hogy mit szólnak ehhez, meg egyáltalán, hogy akarnak-e úgy versenyezni, mert nyilván ugye az lenne a lényeg az egésznek, hogy nem csak a versenyzők versenyeznek, hanem azért itt a, innen jönnek be a szponzori dolgok elsősorban, és ezért nehéz ez. Mert hát nyilván, hogyha ezt akarja az ember, akkor ott van a Formula 2, és akkor ott valami ilyesmi történik elméletileg. Nem tudom, hogy ezt valaha rá fogják-e húzni a Forma 1-re, aztán lehet, hogy eljutunk majd oda. A NASCAR-ban végül is azért van valami hasonló, úgyhogy...
Erről, ezzel kapcsolatban mondjuk, amit te mondtál, az a nyilatkozatot teszem, meg nem mondom, melyik csapatfőnök mondta azt jó pár évvel ezelőtt, amikor megkérdezték tőle, hogy ezen a futamon mit kell eldönteni, hogy XY legyen a világbajnok, vagy hogy nyerje meg a csapatod a VB címet, és erre mondta azt, hogy mindenki, a gólkirályi címnek örülünk, de igazából a VB aranyra hajtunk. És így árasztta be a kettő viszonyát egymáshoz.
Hát ez mindig furcsa egyébként, mert szerintem ha meg az átlag szurkot tényleg megkérdezi az ember, akkor én tehát egyértelmű, hogy maga az egyéni világbajnoki cím az, ami
ez így van.
Megmarad.
Nálam is, de én nem üzemelek benzingőzzel, az biztos. Volt fénykorában Senna, meg fénykorában Valentino.
A Valentino az egy divattervező, nem?
Bizony.
Olyan is van.
Jó, rendben.
Kétkerekű motorkerék divatot tervezett.
Ja, jól van, oké. Okay. Most már legalább tudom, miről beszélsz. Na, az Márk is tudja szerintem, hogy miről beszél. Márk, ki a spanyol bajnok?
Campeones. Borzasztó volt egyébként. Tehát,
hogy... De miért?
Figyelj, egy piros-fehér csíkos lett volna ez a csapat ebben a karantén utáni időszakban, akkor se lepőtt volna meg senki. Tehát, hogy csak szögletek helyett 11-esből rugdostuk a gólokat, főleg Ramos. De hát pont azon gondolkodtam, hogy karantén után ez egy kevés csapat tudta fenntartani a minőségét. Mondjuk tényleg a Bayern az egyik ilyen szerintem.
De jó, hát
ez ilyen célfoci volt. Jó, hát azért a spanyol bajnokságban sem volt túl sok olyan veretes csapat, akikkel játszott a Real. Nagyon küzdős, szenvedős volt. Hát most a bajnok ligájában majd kiderül, de ez ilyen nagyon furi bajnoki cím volt, viszont legalább rekordot is döntött a Real. Tehát egy szezonban most volt az, hogy legtöbb játékos rugott gólt. Nagyon eloszlottak az erőviszonyok. De a jövőre nézve azért itt rengeteg dolgot kell megoldani, mert ez a Real azért nem úgy felveti tényleg a versenyt a top csapatokkal most a bajnok ligájában.
Én azért most mocskosul megkövetném Zidant, ha erre szüksége van egyáltalán. Tehát ugye, amikor 3 BL-t nyert, irgalmatlan sztárcsapat volt Ronaldóstól, mentek előre, ugyunk minél több gólt, és most kiderült, hogy nem egy egydimenziós edző, aki tud építkezni, és bizony tud egy teljesen fejtetére állított taktikával is bajnoki címét.
Hát igen, amikor én megláttam, hogy 5 középpályással, középső középpályással felálltak, és még így is tudtam meccset nyerni, hát a hajam kihullott, de igen.
Nekem ilyen gondom nincs.
Erre látom. Volt. Igen.
Nekem de egyébként
a Zoli is átértem már a Milánnal.
Pont ez a vicc, hogyha megnézed a Manchester City-t egyébként, tehát hogy ez a taktika lehet szerintem, ami eredményre tud vezetni velük szemben, mert most megint, hogy játszottak.
Nem, kettőt kell rúgniuk azért, azt ne felejtsd el.
Ez teljesen rendben van, de tehát én csak azt látom, hogy ez a csapat tud nyerni. És azt már ugye most gondolok a Real Madridra, oké, nem is lesz itt, de közben meg a Manchester City meg tényleg olyan érzésem van, hogy a világ tökéletlenkedését tudják bemutatni, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek, és most ez az FA Kupa elődöntő megint tökéletes példa volt szerintem ezzel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem ott lesznek vicces dolgok majd ezen a City Realon. Aztán az is benne van, hogy ott mennek majd 20 perc után 3-0-ra, de én még mindig tartom valamiért, hogy ott a Realnak van keresni valója.
Még ha meg már... csak kasztingolni kell.
Ha meg már ilyeneket mond, nekem lassan visszanő a hajam, úgy játszik a Milán. Elmúlt 5 fordulóban vezetik a tabellát. Jó, ettől függetlenül a Juve ma tulajdonképpen megnyerheti a bajnokságot, tehát lehet, hogy mivel ez a podcast kimegy addig, ha nem is matematikailag, de gyakorlatilag megnyerik a bajnokságot, de a Milán lehet, hogy így se lesz meg az Európa Liga, de már azt mondom, hogy látványos játékot játszik.
Örülni akkor... még Szoboszlainak?
Tessék?
Örülnénk-e Szoboszlainak? Jó helyen lenne? Ott a Milánban engem... egy évben 50 játékos fordul meg.
Jó, az elmúlt 8 év Milánjában igen, vagy az elmúlt inkább 4-5 év Milánjában igen. Most már annyira nem tudom, tehát eleve 2 hónapja is ilyen ambivalens érzéseim voltak, hogy mint Milán drukker valószínűleg örülnék, mint Szoboszlai drukker nem annyira. Most pedig úgy vagyok, hogy lehet, hogy tehát az elmúlt 8 meccs alapján ez a rányikos vonal már nem tűnik annyira vonzónak azok után, amit Pioli csinált.
Váltanál-e edzőt?
Hát nem tudom. Tehát most
meg váltanál-e rendszert? Minden estől.
Ibrahimovic szinte biztos szerintem, hogy megy. És azért akármennyire is 38 éves, azért látszik, hogy számít ennél a csapatnál. És valahogy az az érzésem, hogy mindenki erőn felül játszik, és ez ki fog pukkadni. Tehát,
meg Piolinak ez a szokása, nem? Tehát ő kipukkadni szokott azért kispadokon viszonylag rövid távon.
De nem kezdett jól, és most lett jó igazából a koronavírus után. Tehát a koronavírus előtt ez a csapat ez nem játszott se jól, sem eredményesen. Azóta pedig mind a kettő igaz, még akár egy Juventus ellen is. De ugyanazokkal a játékosokkal, akik korábban gyengén játszottak, tehát ezért azt mondom még mindig, hogy legyen a Red Bull irány és Szoboszlai, és akkor meglátjuk.
Én még egy rövid időre visszatérnék a Reálhoz, előtte nagyon sokat beszélgettünk a csillagos bajnoki címekről. Márk, te hogy éled meg a csillagos bajnoki cím? Érzel különbséget?
Nagyon. Erre, most lenne az a pillanat, most az a pillanat, hogy erre ilyen iszom három kortyot, de hogy nem, egyáltalán nem. Szerintem nagyon sok helyen ez jobban felfújják, hogy kell-e csillag, vagy nem kell csillag, kirakják-e, nem rakják ki a bajnoki címeket. A Real Madrid címerénél nincsen változás ilyen esetekben egyébként, de ja, most arra gondolsz, hogy mint egy karanténos vonal? Hát senki nem érdekel majd idővel. Inkább az, hogy nem lesz idén aranylabdás. Olyan szempontból már érdekesebb lehet, hiszen a focisták végigjátszották azért nagy
részt a szezont. Igen, ezt nem annyira értem én sem egyébként.
És lesz bajnokok ligája.
Ezt egyáltalán nem értem.
Figyeljetek, nem most kaphatjuk meg Messi-nek adni?
Igen, egyébként az történt, hogy ma bejelentették, hogy a France Football magazin 56 után először nem adja át az aranylabdát.
Ebben mi lehet a logika?
Annyi, hogy ugye francia újságról van szó, és pont a francia bajnokság az egyetlen, amely tényleg nem ment végig, de amúgy mást nem
a
nagyon
mondhatunk. A onnan?
Nem, onnan nem vártunk senkit igazából szerintem. Mbappével sem mondtuk volna azt, hogy most ő kapja egy az aranylabdát.
Egy BL győzelemmel.
Hát Attilát érinti, mert ünnepelte volna Lewandowskit.
Ez így van. Tehát én azt gondolom, hogy és nem csak Lewandowski miatt, ez szerintem nem tisztességes, főleg nem azok az indokok, amiket mondtak, és ugye a csillagnál ugrott be az, hogy az egyik indok az, hogy a France Football nem akarja, hogy megcsillagozzák ennek a választásnak a végeredményét. Szerintem a futballistáknak eszükbe sem jutott, hogy az elmúlt egy hónapban különböző médiumokban már mentek a találgatások arra, hogy ki fogja megnyerni. Ergo, az sem igaz szerintem olyan nagyon, hogy a szavazó újságíróknak nem volt lehetőségük olyan szinten végigkövetni az élfutballt, mint ahogy egyébként szokták. Könyörgöm, otthon ültek, mit csináltak volna más, mint foci meccseket néztek volna, ha tényleg komolyan veszik. Tehát most még több idejük lehetett volna meccset nézni.
Nekem a hír legkomolytalanabb része az, hogy azt mondták, hogy a díjat jövőre akkor is kiosztják, ha a járványhelyzet továbbra is fennáll.
Akkor meg, igen, tehát na, mindegy.
De akkor meg hulladjanak meg cipőbe.
Miért pont cipőbe? Ez valami ilyen David Carradine féle szexjáték?
Igen.
Szekrény cipő, kikötözés. Na jó. Menjünk tovább. Jövőre lehet szuperkupa győztes, bajnokok ligája győztes, az Isztambul Basaksehir.
Várjál.
Idén is. Ja, még idén, tényleg, Pesten majd, amikor Bayern München Basaksehir meccsre visztek a szaliszkóra.
Tehát ugye Basaksehir FC Kopenhágon az Európa Ligába, onnan tovább jutok a Manchester United, ez egy kalandoság lenne nekik.
Mi ez a Basaksehir? Valaki mondja már nekem. Én annyit röhögtem a török foci csapatok nevén, én Ankara Kütüs lennék, hogyha csak név alapján választanék, de erről még én nem hallottam. Jó, nyilván mindjárt kiderül, hogy 30 éve létezik.
Nem. Mert azt hiszem csak 10, tehát ennyire nem régi a dolog, de tehát igen, egyébként igazad van, 30 éve napos közben megnyitottam a jó kis Wikipedia szóciket, de 6 éve hívják Isztambul Basaksehir futball klubjának. Ilyen nagyon korrektőrett fiú csapat.
Még egyszer, minek?
Isztambul Basaksehir futball kulübű.
Nem, egyébként korábban Isztambul Büyükşehir Belediyespor volt.
Na akkor lehet, hogyha ezt tudom, akkor nekik szurkoltam oda, nem az Ankara Gücsinek.
Szóval ilyet Robinho, meg kit mondjak neked, Dembaba,
Elgyaru Robinho.
Atyaig. Nagyon Gilt Lisi, még van ilyenek, nagyon jó, tehát nagyon jó kis játékosaik vannak.
Ez az Old Boys FC.
Abszolút, Martin Skrtel.
Igen, akikkel 10 évvel ezelőtt fifáztak az emberek.
Abszolút, Götenizert, nagyon jó.
Végül összejött az Anzsi Mahacskal a stratégia.
olyasmi. Csak egy picit is
mi volt a Gyugyák? Őket még.
Jó kérdés.
Ez a Robinho.
Ez egy mesterségesen felfújt csapat, amelyik egy-két évig bírja, vagy ebbe van esélye arra, hogy ez hosszú távú?
Hát, hogy meddig bírja, olyan nagyon komoly szurkolói bázisa nem is tud lenni szerintem nyilván egy olyan városban, ahol van Fenerbahce, meg Besiktás, meg
Galatasaray. Szolítikai bázisa van.
Hát, igen.
A politikumtól kapja a pénzét.
Tehát de.
Igen.
Mondjuk a török politikát elnézve, ez simán lehet életre szóló élmény.
Az első gratuláló az egyes számú pártkönyv tulajdonképpen bajnoki címhez.
De várjál, török országban vagy Magyarországon?
Török.
Ja, jó.
Török focit milyen ligához hasonlítanátok? Én nem látom egy török bajnokit sem. Tehát, hogy most nézzük, akkor milyen irány lenne?
Hát. Szedjük ketté a dolgot. Lelátói részbe nagyon nehéz párját találni, hogyha normális.
Az a zseni.
A normális világban.
Besiktás.
Tehát az ilyen vehemens délszlávot mondanék talán.
Abszolút.
Játékban ez nehezebb megmondani. Szerintem ilyen...
Hát figyelj, játékban megmondom őszintén...
A hatodik, nyolcadik Európában szerintem nagyjából.
Ezt akarom mondani, tehát a portugál bajnokságnak a nem él csapatai, azok körülbelül hasonló meccseket játszanak egymással, mint ezek a törökök, néha az érzésem. Egy fokkal értelmesebb játékvezetés mellett azért azt tegyük hozzá.
Az angol bírókat szidjuk a szezonban, hogy miket művelnek, azt gondolom, hogy akkor a törököket, azokat le kéne csukni.
Hát körülbelül. De még videóbíráskodás mellett is egészen nevetséges dolgokat tudnak néha hozni.
Igen. És ezek aztán színművészek a bírók. Hú,
mondjuk elég csak Csakért tudni, és onnantól igazából nem lepsz meg. Ez a többivel persze. Nem lepsz meg egyáltalán.
És gondolj bele, hogy a legjobb.
Milyen a mezőny? Hajjaj!
Na, hamarosan áttérünk az amerikai témákra, de lesz az összekötő kapucsunk a német labdarúgás és a német csapatok, ahol a német csapatoknak kell kidolgoznia a szurkolók visszatérésének koncepcióját. Ez hogy néz ki, Attila, pontosan?
Ugye a DFL, a Német Liga csak egy ajánlást fogalmazott meg, hogy ők azt szeretnék, hogyha mi hamarabb nézők előtt játszanak, de nem lesz központi utasítás, hanem minden csapatnak jelenállás szerint ki kell dolgozni egy olyan egészségügyi koncepciót, ami összhangban az országos rendelkezésekkel és összhangban a tartományi rendelkezésekkel, mert hogy Németországban ugye olyan a politikai berendezkedés, hogy vannak külön tartományi miniszterelnökök is, meg tartományi egészségügyi miniszter, és így tovább. És bizonyos kérdésekben ők erősebb állításokat fogalmaznak meg, mint az országos szint.
Ezért lehet Berlinben még a koncerteken cigizni.
Például, igen. És ugye ennek megfelelően kell kidolgozni, de jelen állás szerint, tehát ha holnap kéne beengedni nézőket a stadionba, mert már lehetne olyan helyzet, akkor a harmadház sem lenne meg a legtöbb helyen, mert olyan szigorúak az előírások, tehát nagyjából így kell elképzelni. Ugyanakkor abban megvan az összhang, hogy mindenhol meg kell próbálni azt, hogy visszavinni a nézőket, adott esetben már szeptember 18-ai rajton a stadion. Az nyilván nem lesz megoldás, amit az Union Berlin akar meg azok, hogy fizeti az összes meccs előtt az összes tesztet, de legyen teltház, ebbe úgyse fog belemenni senki. De az igenis, hogyha...
Az várja, az rentábilis? Te mennyibe kerül ott egy jegy?
Szerintem nem biztos, hogy...
Meg mennyibe kerül egy teszt?
Tehát... Mennyi volt, Zoli, a teszt?
20 000 forint. Tehát kevesebb.
De nekik ilyen gyors teszt lenne egyébként.
Az ugye 20 000 forint, az ilyen 55 euró körül van, nem?
Meglepődnék, hogy annyi lenne egy Union meccs jegy, tehát...
És mennyire gyors?
Szerintem annál vannak, hogy olcsóbb
egy gyors volt. Az enyém az relatíve gyors volt, a nagyjából 5 órán belül jött eredmény.
Hát itt 24 óra, azt hiszem a határidők azt mondták, hogy 24 órán belül
tesztet. Ugyanaz a teszt valószínűleg, ugyanaz
igen.
Volt Izlandon, az 55 eurós árban mozgott ott.
Nekem az ugyan a sztori azért kicsit inkább ilyen bluffnek hangzik.
Igen, szerintem az egy zseniális marketing szakember az elnök, aki igen. Ezzel elérte azt, hogy baromi sokat fognak írni a klubról. Itt a komoly része az, hogy tényleg azt meghatározni, hogy hogyan, meg mint. Mondjuk Németországban azt mondják majd nekik, hogy na akkor egy hely kimarad és úgy ütök le, vagy két hely kimarad és úgy ütök le, akkor azért ott kevesebb olyan jelenet lesz, mint amit láttunk a Puskásban, Galuskában.
Nem kell volna mindig úgy ülnötök.
Na hát mi, figyelj, mi kihagytuk a helyet egyébként az Attillával, csak a Szaliszló odaült.
Szóval nagyon-nagyon nehéz, de biztos, hogy meg fogják próbálni, és ma már azt is olvastam, hogy ami még meglepőbb, hogy a spanyol-német nemzetek ligája meccset is már nézőként akarják lenni. Az még finomabb lenni. Hozzáteszem, azt gondolom, hogy itt egyetlen megoldás van ebben a helyzetben. Dacára ma napvilágot látott brit vakcinás híreknek, hogy a következő egy évben nem azzal kell foglalkozni, hogy mit ne csináljunk, hanem hogy hogyan tudunk a vírussal való együttélés mellett normálisabb életet élni. Tehát nekem ez a felfogás tetszik a leginkább. Tehát nem az, hogy na, jön a vírus, zárkozzunk be. Ez szerintem nem bírjuk ki még egyszer így.
Szerintem ezt már senki nem számol ezzel, tehát hogy ezt nem bírja el egy ország sem, meg a gazdasággal. Most azt nézik, hogy hogyan tudják redukálni a veszteségeket, és minél élhetőbbé tenni.
Ez így van.
Nem csak a sporteseményeket, hanem bármiről beszélünk. Csak hát azért ez sem egyszerű, mert eléggé sokszor nemzeti szinten, hanem akár hazai szinten is azért olyan döntések vannak, ami sokszor nem átgondolt, mert egy-két héttel később fejteteire állítják az egészet, és pont itt van rendezvényen is az a félelem, hogy az van, hogy inkább mondanák azt, hogy oké, ne legyen semmi, sokkal egyszerűbben, nem akkor legalább úgy kalkulálnak, mint ez a folyamatos reménykedés és bizalom, hogy hátha.
De ki tarthattuk már bármilyen 20-22-es happeninget, vagy még nem?
Hát most nem is tervezünk még ebben az időszakban, most kezdődött el a kommunikáció, de terve van egyébként szeptemberben egy esemény nekünk is, és hát mi is az van, hogy tervezünk, csinálunk egy A opciót, egy B verziót, aztán majd mi is okosabbak leszünk, de mindenki így van, akárkivel egyeztetünk, hogy meg kell tervezni, mert különben, hogyha a zöld lámpát kapsz akkor nem fog tudni lebonyolítani, de ennél többet senki sem mer csinálni, mindenkinek minden ceruzzával van beírva, aztán reménykednek, hogy időben lépünk és zárunk be idézőjelben ahhoz, hogy ne legyen ennél erősebb szigorítás. De azért ez így most már hosszú távon nagyon be tud gyűrözni rengeteg szokássá, ami vagy pozitív irányba visz majd, hogyha ezen mindenki túl van, és megindul minden, de hogyha ennyire a gazdaságot is megrecsenti, akkor azért sporteseménynek hosszú távon elég komoly negatív hatása is lehet. Utazási szokások, tényleg a sporteseményekre mennek, és társait, tehát azért, hogyha a gazdaságot így érinti, akkor nem az lesz az első, hogy fújja, most elmegyek labdarúgó EB-re, VB-re, olimpiára, és lehetne sorolni, hanem akkor az van, hogy valahogy megőrizzem a család stabilitását, és a munkahely legyen meg valahogy.
A munkahelyüket kell megőrizni, majd az amerikai sportolókat is, ahol szépen lassan újraindul az élet. Ha minden igaz, akkor pénteken elindul a baseball liga, jövő héten elindul az NBA, elindul az NHL, az NFL-ről pedig majd beszéljünk egy kicsit később, először beszéljünk erről a háromról vagy kettőről, mert itt igazán az az érdekes szerintem, ami az NBA-n és az NHL-nél történik, ahol buborékokat hoztak létre, oda költöztették a csapatokat. Milyen sztorik jöttek ki eddig az NBA buborékjából? Én csendháborításról hallottam, hogy valamelyik játékosról rászóltak, hogy marha hangos, vagy éjjel nem tudunk tőled aludni.
Ezeket a dolgokat még kevésbé követem, jó, tényleg a múltban élek, de az nagyon érdekes látni meg, hogy tényleg, hogy hányan használják egyáltalán azt a lehetőséget, hogy próbálnak meg akár vlogot készíteni, akár bármilyen módon tényleg itt megmutatni ezt az egész történetet, mert ez valami egészen különleges lesz, meg már egészen különleges, hogy egyáltalán a csapatok készülnek, ahogyan aztán majd fogják ezeket a meccseket lejátszani, és tényleg nagyon remélem, hogy ez működni fog, mert egyrészt szükségünk van rá nekünk is, mert nyilván azért jó lenne most már élő dolgokat látni onnan is, meg hát nyilván a ligának meg egészen egyértelműen.
Igen, egyelőre, ahogy néztem, az NBA-nek elég komoly a vesztesége, mert viszonylag nagyobb nevű játékosok is jelezték már, hogy A. pozitív tesztük van, nem tudnak még csatlakozni, B. ugye ott is fölhozták azt, hogy amennyiben valaki nem érzi ezt az egészet biztonságosnak, akkor mondhatja azt, hogy nem csatlakozik, és semmilyen büntetést nem kap ezért. De én nagyon várom én is a sztorikat, én az NHL-nél várok nagy sztorikat, mert ott ugye meglett a két város, Edmonton és Toronto, és a keleti konferenciánál már ki is adták, hogy melyik csapat melyik szállodában fog lakni, és amikor kiderült, hogy a Philadelphia és a Pittsburgh egy szállodában fog lakni, akkor én nagyon várom az első lobby verekedést kb. És rögtön átpakolnám a másik szállodába a Bostont, ahol meg a Montreal lakik, tehát akkor ott lenne egy Boston-Montreal párharca, a másik szállodában lenne egy Philadelphia-Pittsburgh, és akkor végül is lenne egy Stanley Kupa győztes, meg lehetne hirdetni a lobby verekedés bajnokát is, azt is azért viszonylag komoly küzdelmek lennének. Az NHL egyelőre egy nagy veszteséget kellett, hogy elkönyvenjen Max Domi, aki cukorbetegséggel küzd és harcol, és él együtt, jelezte, hogy ő nagyon nem szeretné ezt, mert ő azért eléggé veszélyeztetett állapotban van, nem szeretné bekapni a vírust, úgyhogy egyelőre ő a nagy veszteség. Én nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert nem tudom most, hogy az NBA-nél hogy lett a lebonyolítás, de például az NHL lebonyolítását imádom már most.
Az NBA az szerintem egy kicsit nehezebben követhető lebonyolítás, mert van benne lebegtett rész is, ugye Ádi, ha jól tudom, uh-huh. Hogy a bejutásért zajló
helyen... Tehát akinek van még esélye bejutni, az még meg is fogja kapni rá az esélyt, és akkor lesz már ilyen előrájátszásszerűség is már ott a végén.
De úgy, hogy előtte még játszanak alapszakasz meccseket is. És aztán utána két 8-as főtábla főcsoportonként, aztán hús.
De ugye az NHL-nél ez úgy néz ki, hogy itt is azért megadták azoknak a csapatoknak az esélyt, akik a lefújáskor nem álltak playoffot érő helyen, tehát főcsoportonként 12-12 csapat ment be, és a első négy kiemelt egy-egy meccses csoportkörrel dönti el, hogy ki lesz az első négy kiemelt, tehát ők is játékban lesznek, és az 5-től 12. helyig pedig egymás ellen játszanak egy 3 győzelemig tartó párharcot, majd utána így alakul ki főcsoportonként a 8. Tehát mindenki meccsben lesz, alul éles párharcokat játszanak, fölül meg csak a kiemelésért, amit hát valójában az csak arra jó tényleg, hogy meccsben legyél, mert szerintem ebben a szituációban, hogy első kiemelt vagy negyedik, az valójában teljesen mindegy már.
Hazai pálya, hogy melyik kis
ráadásul, igen. Hát figyelj, az sem mindegy, mert akkor legalább csak egyszer lesz az, hogy többet kell korcsolyáznod cseréhez a védőharmadtól.
Valós, és te mennyire vársz olyat, hogy fejre áll mondjuk a bajnokságban az eddig megszokott, és a gólátlagban ezt ad, ami eddig volt, jóval többet, jóval kevesebbet?
Hát figyelj, az, hogy felborulnak az erőviszonyok, azt várom. Tehát biztos, hogy lesz olyan csapat, amelyik nagyon besül. Az, hogy gólátlag változik-e, nem tudom, de remélem, hogy ez pozitívan jön. Tehát itt azért a tempó az valószínűleg csökkenni fog. Tehát ezek a csávok hónapok óta nem játszottak élesbe. Tehát a playoff első körre azt szerintem megy a kukába kb. Hogy az visszajöjjön, de az biztos, hogy most nagyon hajtani kell a figyelemért, nagyon hajtani kell az eredményért, és most van tényleg az a szituáció, hogy tök mindegy, hogy te hányadik kiemelt vagy és hol vagy, annyi pihenő volt a kettő között, hogy bármi megtörténhet. Tehát itt tényleg nem számít, hogy te most első kiemelt vagy másik. Egy csomó minden attól függ majd, hogy éppen aktuálisan hány embered lesz karanténban, mert ugye az is van, hogyha elhagyod valamiért, vagy későn csatlakozol, akkor utána nem játszhatsz egy csomó ideig, vagy nem vehetsz részt az edzéseken. Tehát jelen pillanatban éppen a St. Louis szív, a Dallas szív, mert nem tudják elkezdeni még az edzéseket rendesen. Tehát itt annyi különleges körülmény van, hogy az, ami eddig történt, az valójában dobjuk ki a kukába. És hát arról ne is beszéljünk, hogy egy hónappal az alapszakasz vége előtt volt pár csapat, amelyiket csomó sérülttel küszködött, ezek a sérültek azóta felgyógyultak. Tehát.
Ki a legnagyobb vissza?
Olyan igazán, figyelj, olyan nagyon nagy nincs. Tehát nagy sztár, aki akkor sérült volt, de most felgyógyult, olyan nincsen, de nagyon hasznos kiegészítő emberek vannak.
De Coloradónak hány sora lesz normális?
Hát 4.
Az összes.
Hülye kérdéseid vannak. És 5. 4 sorra játszanak, 5. Egyébként pont az Avalanche-nél voltak olyanok egyébként, akik nagyon hasznos mellót végeztek, és sérültek voltak, ők felgyógyultak. Tehát valójában az Avalanche-nél bármi lehet. Tehát itt az első körös buktától kezdve a Stanley Cup-a győzelemig bármi belefér, mert egy nagyon potens csapat.
Ti az első kiemelésért játszatok majd?
Igen, ott az első négyért lesz majd egy nagyon szép körmérkőzés. Vegas, Dallas, St. Louis.
Viszont ez a Toronto tök érdekes, mert ugye jó nyilván, hogy itt most a csapatok megérkeznek, a Google nem jelent problémát, ugye pont a baseballosoknál vicces, hogy, hogy ott a Toronto Blue Jays mint egyetlen kanadai csapat a ligában, és ott meg ugye az maradt a megoldás, hogy játszanak egyelőre otthon a csapatok, és nem lett buborék kijelölve. Most viszont a Blue Jays nem fog tudni hazai pályán játszani, hiszen ugye minden csapatnak, amikor megérkezik, 14 napot kéne karanténban töltenie, mielőtt bármit is csinálhatnának az ellenfelekkel. Most nagyon úgy néz ki, hogy ott fogják játszani majd a hazai meccseiket, ahol a tavaszi edzőközpontjuk van.
Hát figyelj, ha nem engednek be nézőt, akkor valójában mindegy, hogy hol
persze, játszok. Abszolút. Hát de... olyan szempontból nem, hogy nyilván a baseballnak azért van a sajátossága, hogy minden pálya más, és akkor hogy hol tudsz homerunt ütni, hol nem, de igen egyébként.
Na, én nagyon kíváncsi vagyok erre. Erről a három ligáról azért beszéltünk külön, mert itt már megállapodtak a liga és a szakszervezet, a játékos szakszervezet a folytatásban, ezért hagytuk a végére az NFL-t, mert ott még jelen pillanatban tárgyalás folyik. Van sok-sokféle ajánlat, ennek egy részét a játékosok már elfogadták, egy részét még nem. Vannak nagyon-nagyon izgalmas dolgok, például a Miami Dolphins már jelezte, hogy ő nem fog tudni megfelelni bizonyos dolgoknak, amit egyelőre a liga ajánlott. Ebben hosszasan részletezték, hogy hány ember ülhet a repülőn, hány helyet kihagyni a repülőn, milyen gyakran kell megcsinálni a tesztet, ki hova mehet, ki hova nem mehet. Szerintetek lesz megegyezés, és hogyha ha lesz, és egyébként hát majdnem, hogy biztos, hogy az elméleti megegyezés az megszületik, ki lesz ennek a nagy vesztese, és ki lesz a nyertese?
Galus, meg tudjuk azt csinálni, hogy a podcast ezen részéhez bevágsz mondjuk egy március 28-ai adásból, amikor elmondjuk, hogy az NFL-nek még rengeteg ideje van, ők vannak a legjobb helyzetben, úgyis ki fognak találni valamit, ők vannak tényleg a legjobb szituációban, az idő nekik dolgozik, tanulnak a többi ligától.
Így van, de hogy egyébként egy klasszikust idézzek a South Parkból, it's gone.
Hát, na, de ez a baj, hogy it's gone. Tehát, hogy mondtad, ez csak játékosok egy olyan összehangolt ellentámadásba kezdtek Twitteren tegnap talán, amiért még nem is láttam soha. Tehát, hogy egészen elképesztő volt, hogy minden rengeteg játékos és komoly véleményvezérek szóval tették, hogy ott tartam, hogy közel 10 nappal az edzőtáborok megkezdése előtt semmilyen szabályzattal nem állt elő az NFL, hogy hogyan fogják védeni a játékosoknak az egészségét. És teljesen kiborultak, és az egészet ott indítják, hogy imádják ezt a sportot, viszont semmilyen feltételt nem akarnak, vagy nem tudtak eddig összeállítani, pedig volt rá idő. És az egészen elképesztő, több hónapjuk volt, és egyre inkább azt gondolom, hogy amikor azt beszéltük márciusban, áprilisban, májusban, júniusban, júliusban, hogy milyen jó helyzetben vannak, hogy meg tudnak csinálni B, C, D, E verziót, visszajön az, ami nem is tudom, kimondott közülünk, hogy nem lehet az, hogy egyébként nem csinálnak semmit. És hogy tényleg az van, hogy ők nem foglalkoznak ezzel. Egyre inkább azt gondolom, hogy ők tényleg azt hitték, hogy ez simán le fog menni. Lehet, hogy Trumpot felhívták, hogy mi lesz, ő azt mondta, hogy ez nagy hülyeség, és ennyi.
Hát jó, megmondta, hogy egy nap... tök jó lesz.
Megmondta, hogy egy nap csak el fog tűnni az egész.
És meglátják, igazam lesz.
Így van, és ezt a héten is megerősítette, hogy egy nap ez be fog következni. Nem mondta, hogy melyik nap, de egy nap el fog tűnni az egész.
Csak egy nap van.
Akit érdekel, az a We Want to Play, azaz akarunk játszani, szeretnénk játszani hashtag alatt megnézheti a játékosoknak a vélemény nyilvánítását, de tényleg egy időben legnagyobb nevek J.J. Watt, Russell Wilson, Patrick Mahomes, Stefan Diggs, sorolhatjuk, akik így kiálltak amellett, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak amúgy. Tehát ebben most megint belemehetünk, ez egy hosszabb téma az amerikai sportokkal kapcsolatban, és az összes amerikai sportra igaz, hogyha az amerikai sportoknál a mezei szurkoló azt látja, hogy egymással szembe mennek a tulajdonosok és a játékosok, valami érthetetlen oknál fogva mindig a tulajdonosok mellett állnak ki. Mindig a tulajdonosok mellé állnak, és azt mondják, hogy hát millió dollárokat keresnek a játékosok, igenis játszaniuk kell, én is bemegyek és dolgozok a 9-től 5-ig munkámban, pedig koronavírus van, úgyhogy mindenki fogja be és játszon, mert azért fizetjük a közvetítési jogokhoz, vagy a meccsbevételhez a pénzt. És a játékosoknak szerintem ez, amit kiírtak tegnap, ez pont egy ilyen ellen PR kampány, és ezért ez a hashtag, hogy tudatosítsák, hogy attól, mert még, hogy nekik vannak fenntartásaik, az nem azt jelenti, hogy ne szeretnének játszani. Tehát ezért van kihangsúlyozva, J.J. Watt most több nyilatkozatot is tett, vagy több közleményt is adott ki, és mindegyiknél az első és az utolsó mondat ugyanaz volt, we want to play. Tehát, hogy mindenképp játszani akarunk, és ez azt gondolom, hogy senki nem kérdőjelezné meg, de a tulajdonosok biztos, hogy ellenük fordítanák kicsit, amikor az első kifogásuk jönne, hogy hát nem is akarnak játszani, stb., és megint a szurkolói vélemény keresztüzében lennének a játékosok. Tehát én azt gondolom, hogy ez főleg egy ilyen PR mozdulat volt a játékosok részéről, hogy ezt elültessék a fejekbe, hogy ők játszani akarnak, de, és ott van az óriási de, hogy rohadtul nem tudják, hogy ennek milyen kockázata van rájuk, milyen kockázata van a családtagjaikra, a barátaikra, akárkivel, akivel találkozhatnának, és milyen áldozatokat kell meghozniuk. És az pedig tényleg egészen elképesztő, hogy ott tartunk, hogy ma a Houston Texans és a Kansas City Chiefs újonc játékosai elvileg munkába állnak, tehát ők ma bemennek a Chiefs, illetve a Texans épületébe, COVID-tesztet végeznek el rajtuk, de több részletet nem
csak ennyi. Még. Tehát ők dolgozni nem csinálnak, csak annyiba sikerült megállapodni, hogy ennek a két csapatnak az újoncai áteshetnek a teszten.
És semmi úgy néz ki.
De egyébként nekem... Miért mondják ennek a két csapatnak, Galus?
Azért, mert ők kezdik a szezont, ők csütörtökön kezdik a szezont, yeah, és emiatt őnekik van ez a négy nappal elővébb vannak.
De ugye nem véletlen, hogy egyébként erősítik azt, hogy játszani akarunk, mert az NFL szinten meg a fizetéseket akarják lejjebb nyomni, mivel bevétel kiesésük lesz a csökkentett nézőszámból. És ők meg belengedték azt a dolgot, hogy akkor kevesebb pénz jut nektek is, mert a bevételeket osztják vissza. És azért ennek van egy ilyen üzlete is, hogy én ugyanúgy dolgozom, akkor... aláírt szerződés az ami van. Tehát szerintem azért itt egy másik ilyen csavar is van az NFL-nél jelenleg, hogy mit kezdenek a garantált fizetésekkel.
Na mondjuk ott az NFL-nek a mentőajánlata volt talán a legfelháborítóbb, tehát belevegtették azt, hogy amennyiben az egészségedet félted, természetesen mondhatod azt, hogy nem játszol a 2020-as szezonban, kapsz érte évi 150 000 dollárt, függetlenül attól, hogy mennyi volt szerződéseden, tehát még tulajdonképpen olyan is, mintha jó fejek lennének, munka nélkül, azt mondom, hogy én félek a vírustól, nem szeretnék ebben részt venni, de azért adnak nekem 150 000 dollárt, hogy ne hagyjak éhen, vesző, amit a következő évi béredből levonunk. Ha a következő évben nem jelentkezel játékra, akkor szerződésszegést követsz el.
De az NFL jó fej, nem?
Hát az, persze. Tehát igen, veszőig.
Hát de most a másik vita meg ugye az előszezon meccsek, ahol ugye a játékosok és a játékos szakszervezet egy előszezon meccset sem szeretne, míg az NFL ott tart, hogy kettő, most a legújabb ajánlatban egy van. A csapatok azért szeretnék, hogy legyenek előszezon meccsek, hogy amit Galus, te is említettél, ezeket a rendszereket úgymond tesztelni tudják, hogy hogyan is működik az, hogy megérkezel egy meccsre, hogyan működik az, hogy elutazol idegenbe egy meccsre, mit kell, hogy csinálj, hova kell, hogy ültessed az edzőket, játékosokat, kisegítő személyzetet. Tehát ezért szeretné az NFL igazából kettő meccset, hogy mindenkinek legyen egy hazai, egy idegenbeli, hogy le tudják tesztelni ezeket a folyamatokat. De a játékosok pedig ugye úgy vannak vele, hogy tét nélküli meccseket a jelenlegi környezetben nem nagyon szeretnének játszani, amivel a fertőzés veszély, illetve mindenféle kockázat csak nőne. Az pedig most sportszakmai dolog, hogy ezek az úgynevezett Cinderella sztorik, tehát az esélytelen játékosok története, az így nagyjából a nulla felé közelít a 2020-as évben, mert nem nagyon lesz lehetősége egy Malcolm Butlernek például, egy draftolatlan újoncnak beverkednie magát a csapatba.
Hát dehogy nem, hogyha csomóan azt mondják, hogy nem megyünk, mert félünk. Na, egyébként az első körös tárgyalás, tehát ez nagyjából 3 nappal ezelőtti nekem a játékosok felháborodott üzeneteibe és SMS-eibe azt szúrt leginkább szemet, hogy többen említették azt, hogy több előjáró és több edző azt hangsúlyozta, hogy igazából inkább arra kéne törekedni, hogy minél többen kapják el a vírust, és akkor ezen átestek, és aztán utána lehet durva lejátszani.
Hát ez Ádám is tudja, hogy ez a Red Bullnak ugye mennyire bejött, amikor Verstappen irányába is ezt sugalták, hogy jó lenne, hogyha minél előbb elkapná a vírust.
Megint olyan dologról beszélünk, hogy tehát nyilván komoly orvosszakértők azért ilyen dolgokat nem mondanak, mert főleg, hogyha olyanokat lehet hallani, hogy oké, még mindig csak tapogatózás van azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon az, hogy tátestül ezen a betegségen, még milyen hatásokkal lehet majd a szervezetedre. Arról nem is beszél, hogy egyébként se, még olyan esetekben sem biztos, hogy csak úgy megúsz a probléma nélkül az ember, hogyha azt gondolja magáról, hogy teljes mértékben egészséges. Tehát ez ilyen, nem is értem igazából.
Hát figyelj, abban az országban, ahol a főnök olyanokat mond néha, hogy ketté áll a fület.
Ha persze.
Ott akár ez is megtörténhet. Bármi még Amerikáról, vagy térjünk át az európai kézilabdára? Egy éles váltásra adjuk át Attilának a szót.
Mivel kapcsolatban?
Hát kérlek szépen, a kézilabda Európa Ligával kapcsolatban.
Ja, meg volt a kiemelési rend, borzasztóan elégedett vagyok, mert a három...
Minden úgy történt, ahogy tippelted.
Van egy kicsit jobban is. A tipp az bejött, de a tipp az nem az volt, ami járt. Ez 3+3 csapat lett volna, de ez 3+4 szerencsére.
Jó.
Ami tök jó. Igazából azt gondolom, hogy egy szavunk nem lehet leosztásokra, mert a két csapat automatikusan főtáblás, háromnak egy kört kell mennie a csoportkörhöz, és kettő az, aminek kettő. Tehát simán benne vagy 4-5 csapat, és ott lesz majd a csoportkörbe, ami egy tök jó arány. És azt gondolom, hogy ha ez tényleg megvalósul és tud működni, akkor nekünk baromi jól fog kijönni ez az egész kézlabda, a kupasorozatosdi.
Milyen csapatok indulnak?
Férfiaknál főtáblás a databánya. Ez ugye egyértelmű volt, hogy ők főtáblások lesznek. Balatonfülednek egy kört kell venni, ráadásul kiemeltként. Más kérdés, hogy azért alulra is tudnak olyan csapatok jönni, ahol nem a Füled lesz az esélyes, tehát tud jönni német-francia ellenfél is bőven. A Gyöngyösnek meg kettő, de hát nekik meg ez az egész egy akkora kaland, hogy az hihetetlen. Tehát az EFT-től egy SMS érkezett ma ezzel kapcsolatban. Azt mondd meg nekem, hol van Gyöngyös. Megírtam, hogy 80 kilométerre észak-észak-keletre Budapesttől. A válasz, Magyarországon minden 80 kilométerre van Budapesttől.
Hát ezért.
Jó, persze, nyilván nekik nem kell menniük Szegedre közvetíteni, vagy ilyesmi.
Csurgóra.
Vagy Csurgóra, tényleg. Sőt, te voltál Izén is, nem? Te kommunista voltál, nem, Ádi?
Igen, meg én voltam nagyon régen egyszer Nagyotádon, de hát nyilván ez most nem érdekes, csak ott a válogatott meccset is rendeztek egyszer, úgyhogy majdnem 3 órát autóztunk csak oda.
És a nőknél pedig úgy van, hogy a Siófok főtáblás, ugye, mint utolsó EHF Kupa győztes csapat is. A Debrecen Vác egy kört kell, hogy menjen a főtábláért, az Alba-Fehérvár meg kettőt. Itt ugye az a meglepetés, hogy van 4 csapat, tehát itt a Fehérvár bekerülése az bevallom meglepett, de hát mindegy, egy csapat került be az ért helyére, és a Fehérvár meg még pluszba szerencsére. De hát a női mezőnyben ott azt gondolom, hogy ott 2, de inkább 3 csapat is lehet főtábla.
És ezeket meccsek mindegyikét mi is közvetítjük majd?
Mint az állat.
Na, hát...
Az lesz majd az érdekes, amikor hétvégén mondjuk a női mezőnyben, hogy ott van fixen a 2 BL csapat, és a 3 csoportkörös csapatunk lesz, akkor a European Handball League-ben, akkor ugye 5 csapatnak kell játszani a meglévő 4 időpontban, úgyhogy már most kezdnek alkudozni, hogy azzal van, hogy igen-e találni. Az úgy nem lesz jó.
De hát szerintem te ezt megoldod.
Hát nyilván az a baj, hogy nagyon sokan így gondolják, de ez nem olyan egyszerű.
Nem baj, majd. Figyelj, amikor palaszkodni akarsz, hívjál föl nyugodtan, vagy hallgatom. No, viszont elindult nem olyan rég egy újabb közvetítés sorozat, a World Matchplay Darts, ami ugye már régóta kellene, hogy fusson, de most indult el, csak most lehetett rá lehetőség. Az elmúlt napok...
Ennek pont most kéne mennie. Tehát ez most pont jó olyan van.
Igen? Ez nem az, ami mindig csak csütörtökön volt? És
az a Premier League, amiről...
Sok dartsot néztem életemben.
Ja. A Premier League az lesz majd augusztus utolsó hetében.
Ez most nézők előtt van?
Nem. Augusztus végig nem lesznek nézők.
Jó.
Az egészen biztos. De nagyon kreatívan oldották meg a szervezők, tehát az, hogy a bevonulást megcsinálták úgy, hogy jönnek be, és közben tévé mutatnak ilyen régi fasz a bevonulós képeket, meg szól az ember, meg minden, az is tökötletes. A háttérben lehet látni úgy a vágás, hogy van egy ilyen böhöm nagy LED üzenőfal, és akkor oda lehet küldözgetni mindenféle képeket. Itt is van szurkolói zaj a háttérben, a tévéfeeden, és ez tényleg valami nagy szakértő kezelheti, mert még egyszer sem volt félrenyomva az, hogy minek kell szólnia.
Még csak most kezdődött. Adjál még nekik időt.
Ugye, eddig a professzorok bizonyították az első nap minden sorozatban, hogy sikerül el baltázni valamit.
Nem tudom, mire gondolsz, de mind.
Meg tényleg tök, meg ami nagyon-nagyon meglepő, hogy az eddigi átlagok alapján baromi magas a színvonal. Tehát ahogy a Lajos fogalmazott tegnap, hogy ezek mintha edzésre használták volna fel a leállást. Százas átlagokkal veszítenek meccset első fordulóban.
De mondjuk ők aztán pont mit csináltak volna egyébként, nem? Tehát...
Hát egyébként tényleg.
Egy az ugye, kiderült a home tour alatt, hogy mindenki tudott dobálni, hogyha arról van szó.
Az is kiderült, hogy kevés pénzük van, mert nincs pénzük normális internetre.
Ne, hogy hát, a szolgáltató gyenge.
Igen.
De tényleg nekem több Nagy-Britanniában élő ismerősöm mondta, hogy itt tényleg nem tudsz venni normális internet.
De figyelj, vágásokainek miért nem szóltak?
Mert nem volt 10 000 forintjuk.
Ja, értem.
Egyébként a Vágási Ferinek sem volt, aki 25 év tördelői szakma után két ujjal gépelt még mindig. Úgyhogy érkezett egy hallgatói kérdés, hogy ki milyen oldalakat, feedeket használ a felkészülésre. Erre válaszoljuk gyorsan. Én elmondom, hogy én, mint az állatok, még mindig RSS-es feedekből olvasok sok mindent, illetve a Twittert használom. Meg a The Athletic-et és a Sports Illustrated-re vagyok még előfizetve, kb. Ennyi. Attila, Kicker?
Kicker, sport1.de és ESPN.
Azt hittem sport1.hu, mert azt te írod.
Zoli bácsi. Beszélünk kéne komolyabban majd az adásban, mert mindig csak mondogatjuk a nevét, aztán szegény hallgatóban nem tudják, hogy miről van szó.
Hát csinálhatunk egyébként, tehát az a baj, hogy hát ugye azt kérdezi, hogy Zoli bácsi emlékműsor, de ezt nem kívánom senkinek. De meghívni. Hát,
azok utána, hogy Pulsanyék elbúcsúztak ugye Kapitola az adásban. Igen. Jó egészséget kívánunk a hátra lépőkre.
Arra, ami még hátra van, igen. Zoli bácsit érdemes lenne meghívni, szerintem először az 5. percben a hallgatók aludnának el, aztán utána ő gyorsan. De dobom neki, hogy egyszer hallgat, egyszer látogasson el ide hozzánk. És akkor mit kell itt nyomni? Az lenne, jó lenne. Ádám, te miket használsz?
Nekem ez érdekes egyébként, mert régen tök egyértelmű volt, amíg csak mondjuk tényleg angol focira, meg MotoGP-re koncentráltam, akkor tök egyértelmű volt tulajdonképpen Twitter, meg BBC Sport Guardian, és akkor ezzel nagyjából el is voltam. Aztán azóta nagyon sok minden megfordult, és tök vicces, hogy én annó a francia foci miatt elkezdtem tanulni franciául, valami pici szintre sikerült eljutni, és azóta meg a lökipe előfizetésen bekapcsolva maradt, és igazából tök jó, mondjuk ritkán nézek rá, viszont ők is ugye folyamatosan küldenek friss híreket, azzal bele lehet nézni egy csomó, tehát nem csak magában a napi labba, hanem a magazinjaik egy részébe is van, hogy egy ideig még a France Clubot is lehetett nézegetni vele, ingyen ezt sajnos már azóta megszüntették, úgyhogy ez egyébként egy, és azt hiszem 10 euró egy hónapban, tehát még nem is a legvészesebb dolog így önmagában. Athletic van még, amit megint csak olyan, hogy most tényleg lassan mindenre jó már. Tehát azzal, hogy ők beásták ide magukat ugye Angliába is, Premier League-re nagyon durván elfeküdtek, úgyhogy ilyen szempontból is tök érdekes.
Igen, most nagyjából... már Bundesliga fülük is van.
Így van. Úgyhogy Kicker van még, amiben az a jó, hogy náluk is az E-magazin olyan, hogyha többet foglalkozom vele, akkor megtettem azt, hogy megveszem csak akkor az újságot, akkor azt is elolvasom, de maga a sima online apjuk is tök jó, úgyhogy ezek általában amiket a legtöbbet nézeget.
Zoli, nem kérdezem, mert ő saját maga készíti föl saját magát, mivel ő gyártja a híreket.
Hol?
Hát, várjál, mi van ez a oldal.
Igen, én nekem is Twitter, Athletic a színes sztorikhoz, és valóban van ez a PFF előfizetés, ami eléggé hasznos, főleg amióta sikerült elérnem, hogy küldjék el nekem is azokat az anyagokat, amiket mondjuk Romo vagy Collinsworth megkapnak a meccs előtt, így azért jóval könnyebb a felkészülés.
Azt azért nyugtass meg egyébként, hogy a PFF előfizetést az kafetériaként kapod.
Ne. Nem, az szerencsére sehol nincsen benne. Az egy szóba került, hogy
Régen úgy volt, hogy évente frissítették, régen, most úgy beszélek, mint hogyha 20 éve itt dolgoznék, de hogy régen úgy volt, hogy évente frissítették az előfizetést azoknak, akik teljes állásban a cégnél voltak, azt egy idő után már szóltam annak, aki ezt intézi, hogy megint lejárt az előfizetés, és azt hiszem 2029. december 31-ig most jó vagyok.
Na, jó van. Tarts ki addig, el ne felejtsétek majd megújítani. Márk?
Na, ez jó hír, akkor én is meg vagyok addig.
Jaj, te ingyen élő.
Úgyhogy én teljesen rácápáztam Zolinak az összes előfizetésére, tudására, izére, úgyhogy bármi olyan.
Ez bármi... azt hiszem, hogy PFF-re szól, de az Athleticre is szól.
Igen, azt akartam mondani, hogy ha Athleticet nincs, akkor én nagyon szívesen megosztom veled a hozzáférésemet.
Az van, hogy mivel Zolival tényleg ilyen Philip párkapcsolati életet élünk, ezért mielőtt bármilyen dolog kijönne, már úgyis elküldi Twitteren, vagy én neki, úgyhogy egyébként Twitter a fő csatorna, meg hát elmondom, tehát a PFF-nek az ilyen meccs füzetei azok óriási értékkel bírnak. És akkor mellé még ESPN-t szoktam mellé olvasni, meg mondom, egyébként Twitter a legjobb. Tehát annyira lehet ott szűrni azokat az írókat, beatwritereket, akik nagyon jól lehet alakítani, hogy kevés időből nagyon jól tud szelektálni azt, hogy mi az, amit ténylegesen akarsz olvasni. És szerintem ilyen szempontból az a legjobb, és akkor persze, hogy kell mellé valami, akkor Zoli segíts.
Ezt az Oli rendes segít, jött is érte a mentő.
Ez nem én vagyok.
Ez nálam volt, és rendőr volt.
Attiláért jött a rendőr, ja. Mit mondhattál korábban?
Azt hittem, hogy Márkhoz megy, mert hogy lopja a PFF accountomat.
Ja, igen, most kiderült. Ezetik sem az övé, a PFF sem az övé, vigyük el. No, az utolsó témánkhoz jöttünk, ami egyébként onnan jutott eszembe, hogy nem olyan rég volt 10 éve, hogy Bob Robert meghalt, és ezért mindenkit azt kértem, hogy hozzon egy olyan témát, ami a leginkább megérintette, úgyhogy elkezdem én, mert már úgyis felkonfoltam Robertet szegényt, aki a Detroit Red Wings-ben játszott rettenetesen sokat, az összes NHL mérkőzése közel 1000 NHL meccset játszott, ez alatt 3300 perc kiállítást hozott össze, és egy kicsit visszább megyek, a 18 vagy 19 éves koromban egy nagyon jó barátom elhunyt, és amikor elmentünk a családot meglátogatni, akkor anyukája egyszer csak félrehúzott egy fényképet, és ott volt mögött egy urna, és azt mondta, hogy Sanyi itt van velünk, majd elvisszük valahova, ahova menni akar, és azóta nem értettem, hogy miért tárolják emberek szeretteik hamvait otthon, míg nem. Pár évvel ezelőtt, amikor a Detroit Red Wings legendás arénáját, a Joe Louis arénát lebontották, előtte az utolsó Red Wings hazai meccs lement, azt hiszem kikaptak, de ez lényegtelen, és mindenki igyekezett hazavinni egy darabot magának a csarnokból, kivéve egy valakit, aki Bob Robert felesége volt, ő nem vitt, hanem hozott valamit, megérkezett férje hamvaival, és beszórta a hazai büntető padra, hogy úgyis itt ültél egész életedben, most már maradj itt. És valahogy nekem akkor így helyére került, hogy miért tartják meg emberek szeretteik hamvait, és egyszer csak megtalálják azt, hogy hol van ennek a legjobb helye. Úgyhogy nekem ez volt a leginkább megérintő sztorim ever. Folytassa Zoltán Budai. Ő van elől jelen pillanatban a kontaktlistán.
Gondolkoztam, egy pár eset előkerült pár olyan eset, ami egy személyhez kötődik, de végül talán egy kicsit közhelyesebbet választottam, ami a helyszín miatt az én szívemhez is közelebb áll. Ez pedig a 2006. szeptember 25-ei New Orleans Saints Atlanta Falcons meccs hétfő esti rangadó, amikor úgy mond, és tényleg ez a meccs szimbolizálja szerintem azt, hogy a sport mennyire össze tud kötődni az élettel, és az élet többi részével, mert mondhatjuk azt, hogy ez volt a New Orleans Saints első hazai meccse a Katrina hurikán után, de ez szerintem nem lenne helytálló, mert inkább tényleg azt lehet mondani, hogy ez volt az a nap, amikor hazaért New Orleans egy több mint egy éves menekülésből, vagy nem is tudom, hogy lehet fogalmazni, ameddig nem lakhattak otthon, és még azért utána is jó sokáig nem lakhattak otthon, eléggé sokan, és
a legnagyobb rivális Atlanta Falcons ellen játszottak, 23-3-ra nyertek, úgyhogy az egész ország őket nézte, és ugye volt egy katartikus pillanata is ennek a meccsnek, amikor Steve Gleason blokkolta Michael Cunnannek a pántját, amiből utána szobor is lett, Márkkal voltunk is ott, ez ott van a New Orleansban a stadion mellett ez a szobor. Steve Gleason azóta az ALS betegséggel küzd, és annak az egyik legnagyobb neve lett tulajdonképpen, aki támogatást szerez ez a betegség elleni harcra. Ez tényleg csak egy apró mellékága amúgy ennek a történetnek, de összességében nagyon ajánlom mindenkinek, hogy YouTube-on keresse meg azt, hogy Steve Gleason blocked punt nagyjából, és akkor láthatja azt, hogy egy apró kis sportesemény milyen hatással lehet az egész városra, és itt még kiemelném Mike Tirico-t, aki akkor volt az ESPN play-by-play kommentátora, aki én azt gondolom, hogy az egyik legjobb play-by-play kommentátor, bármilyen sportról beszélünk, és én nagyon-nagyon szeretem a hangját, és ahogy ő kommentál, és ő teljesen tudatosan tudta, hogy ebben a pillanatban neki nem kell beszélnie. És itt megfigyelhető, hogy nagyjából fél percig csendben vannak a kommentátorok, és hagyják az eseményt és a helyszínt beszélni, és emiatt szerintem ez így az egész ilyen nagyon libabővessé tesz szerintem szinte mindenkit, aki megnézi.
Élőben adtuk ezt a meccset, nehéz elfelejteni. Azt hozzá kell tennem, hogy a Ricsi ordított. De neki viszont akkor az volt a dolga, hogy ordítson. Márk?
Hát, most ebben így belegondoltam, és emlékszem, és annyira hidegrázós, tehát az az egész sztori, hogy ezt nem lehet überelni, meg én nem is ilyen típusot hoztam, hanem én inkább olyat, amit így saját fejjel, vagy saját életemen keresztül így próbáltam magamnak lefordítani, és az, amikor Peyton Manning elköszönt az Indianapolis Colts-tól, egy nagyon érzelemteli búcsú sajtótájékoztató volt a sérülése után, és akkor nem tudom, mi lesz a jövője, de akkor nem tudom, hogy a Colts van, nem folytatja. És az a búcsú beszéd, abban minden benne van. Tehát abban, hogy hogyan, mennyire nehéz elengedni dolgokat, mennyire nehéz tovább lépni a saját életed meghatározó mérföldköveken túl. Egy olyan elképesztően jó stílusú, humoros, intelligens játékos szavaival tolmácsolva, ami nem tudom, engem nagyon elkapott, mert nagyon sok dolgot így a saját életemben le tudtam fordítani, meg magaménak tudtam tenni. Úgyhogy én inkább egy ilyen vonat hoztam erre. Szerintem ezt is érdemes megnézni, mert aki sportolt, aki nem csak sportolt, de valahol nagyon sok mindent beletett valamibe, ami rengeteg energiát, munkát áldozott, akkor utána el tudja ezt helyezni, hogy mennyire nehéz az, amikor egy új fejezet be kell lépni. Úgyhogy én meg azt javaslom, hogy ne is inkább ezzel kezdjen, és akkor az ember is utána nézze meg a New Orleans-i visszatérést, mert azért az a top, de ebből pedig mint emberi szinten lehet nagyon sokat meríteni, és rengeteg üzenet van benne, amit szerintem nagyon sokan felhasználhatnak.
Ádám?
Ezekben az esetekben szerintem nem annyira meglepő, hogy ilyen motoros példákat szoktam hozni. Eleve volt már a Grezini csapatnak egy ilyen története, amikor szegény Daijiro Kato meghalt 2003-ban a MotoGP-ben, a Japán nagydíjon. A következő futamon a csapattársa, Seth Gibernau megkapta gyakorlatilag azt a motort, amivel ő versenyzett korábban, vagy hogyha úgy jobban tetszik, ugye magát a konkrét teljes gyári támogatást, ugye privát csapatban versenyzett, az egyik versenyző megkapta a top cuccot, a másik nem. Ugye történt ez a szörnyű tragédia, tulajdonképpen megörökölte ezt a cuccot. Egyetlen futamgyőzelme volt előtte neki a MotoGP-ben, az is egy ilyen félig vizes, félig száraz, tehát különleges körülmények között rendezett versenyen, és ő rögtön a következő futamon, aztán Dél-Afrikában új csapatának az idejében ráadásul egyből győzni tudott, úgyhogy ott volt rajta a motorján még az Elhun csapattársának a rajtszáma tiszteletből. Én akkor még nem közvetítettem versenyeket, meg egyáltalán nem is dolgoztam még kommentátorként, viszont 2010-ben, amikor Marco Simoncelli meghalt a MotoGP-ben, a következő versenyen a másik kategóriában, a Moto2-ben induló csapattársa Michele Pirro, aki se előtte, se utána nem volt igazából, még csak közelében sem világbajnoki futamon győzelemnek, futamot tudott nyerni megint csak akkor Valenciában az idén záron. nehéz nem sorszerűséget látni igazából ezekbe a dolgokba, és nyilván.
Az adást Attilával kezdtük, vele is fejezzük be.
Nekem két ilyen dolog jutott eszembe, az egyik az 1996-os atlantai olimpia megnyitója, amikor Muhammad Ali kezében ott van láng. Szóval azt valami nehéz szívvel lehetett nézni, meg végignézni az egészet, hogy egy Parkinson kóros egykori nagyság mekkora erőfeszítéssel, de meg akarja mutatni, hogy ezt tűnik. A másik ilyen az egy sokkal pozitívabb dolog, amikor 2004-es baseball playoff, amerikai főcsoport döntő, New York Yankees, Boston Red Sox 3-0 Yankeesnek utolsó inning, most nem akarok hülyeséget mondani, talán egy vagy két outra volt a továbbjutásra a Yankees, és a Red Sox innen nyert 4-3-ra összesítésbe is, és döntőt is megnyertek, és ezzel törték meg Babe Ruth átkát, és először nyertek 90, nem tudom, néhány év után bajnoki címet, és a David Ortiz lett ráadásul az MVP, az szintén mostani, és az előtte és utána sem nyert senki 0-3-ról párharcot a baseball playoffban.
Akkor is csak azért történhetett meg, hogy utána a Dropkick Murphys írhasson egy kis lemezt erről.
Hát, igen. Hát a harmadik ilyen az meg véletlenül az lesz, amikor először lehet újra figyelem meg minden nélkül teltházas kézi BL meccsen üvölteni.
Hát Attila, mit értünk teltház alatt? Tehát gyere ide a nappaliba, ha itt ötten vagyunk, az már teltház ordíthat. Előtte szólj, mert akkor elmegyek itt morról.
Szerinted az biztonságban érezné magát?
Hát csinálunk ezt a gyors
tesztet. Persze, figyelj, a kutyákat elvisszük előtte. Nehogy. Na jó, hát legyen így. Váljon valóra, Attila, minél hamarabb. Igen?
Közben pont breaking news, hogy úgy tűnik, hogy az NFL és a játékos szakszervezet végre megállapodott valamiben, hogy hogyan lesz a tesztelés, hogy az első két hétben naponta, és utána, hogyha 5% alá esik a pozitív esetek aránya, akkor utána két naponta folytatódik a tesztelés. Ha meg nem esik 5% alá, akkor marad a naponta tesztelés, és kettő negatív teszt kell ahhoz, hogy valaki fizikai munkát végezzen az épületben.
Tehát egyelőre nagyjából a kb. 100 méterből megtettek már legalább 10-et.
Haladunk.
Jó, igen, az igaz.
A buszambáni tempójában.
Éppen. Jó, hát ez minden. Meg ne fulladjanak.
Mert a műsorban végigkövetjük mi is ezt.
Ezt augusztus 15-én is megtehették volna, de július 20-án sikerült.
Így van. Látod? Milyen megfontoltak.
Lassan jár, tovább érsz.
Így, viszont mi viszont lassan elköszönünk. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok, ti maradjatok majd velünk, jövő héten újra jövünk, addig is nézzetek dárcot, és nyissátok ki a szemeteket, mert szerintem a héten még szolgálunk valami nagy-nagy meglepetéssel. Addig is sziasztok!
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 A műsor a Béton partnere.